tavaly december 15-én tudta meg, és egyúttal választották a Nemzet színészévé. Ez azt az érzést adta, mint amikor kezdőszínészként elképzelte, hogy milyen lesz majd, ha egy ilyen komoly elismerést megkap. Milyen volt ezt megtudni?
Megtudni nagyon bonyolult és összetett érzés, mert maga ez a cím, tehát ez a megtiszteltetés, mert nem mondanám díjnak, ez úgy születik, hogy a 12 választott tagság egyike meg kell, hogy halljon, tehát a tagok egyike meg kell, hogy halljon, ahhoz, hogy egy következő embert beválasszanak. Tehát az, hogy valaki meghal, ott már nagyon keserű az öröm. De az, hogy a Csomós Mari halt meg, az nekem akkora veszteség és akkora fájdalom volt, hogy hát jó, mire megtudtam, akkor már ugye lejárt az első fuldokló bőgések ideje. Amikor megtudtam, hogy a Mari meghalt, akkor én nagyon. Két napig nem nagyon voltam eszemben. Tehát egyszerűen annyira fájt, hogy nem tudtam a bőgést valahogy lecsitítani. Alig volt szünet gyakorlatilag két napig. Két napig nem tudtam magam uralkodni. Nagyon mély és nagy barátság volt. Annak ellenére, hogy mi nem naponta beszéltünk telefonon, mert ugye több mint 11 éven át itt a színházban együtt játszottuk Örkény macska játékát, Molnár Piroskával, Csomós Marival, meg én így a három öregasszony. És hát többek között aztán Végvári Tamással kezdtük ugye a próbán, de aztán később Jordán Tamás belejött, mint régi kaposvári szintén. De a Marit én filmen láttam először, aztán utána játszottunk közös, voltunk egy produkcióban, a Nemzeti Színházban, az alatt a két év alatt, amíg a minisztérium Szolnokról is és Kaposvárról is felszerződtetett oda néhány embert. De az igazi mély barátság az számomra, azzal együtt, hogy előtte pont úgy szerettem, és ugyanúgy tiszteltem, és csodáltam a Marit, de az, ami igazi barátsággá mélyült, az aztán a Örkény színházban Mátsai rendezése miatt, macskajáték miatt jött létre. Tehát az, hogy őt kellett elveszteni ahhoz, hogy én megkapjam ezt az elismerést, az végtelen nagy fájdalom volt. Hát mindenképpen, amikor hát mindenre gyógyír az idő, ezt szokták mondani. Még nem gyógyult be ez a veszteség, ez a fájdalom érzet, ez nem gyógyult be, de mindenképpen csitul pár hét alatt persze, és akkor az ember örül annak, hogy a maradék 11 kollega, aki a Mari után megmaradt 11-nek, hogy azok, hogy elfogadtak, tehát, hogy valamit belém láttak, elismernek, és hogy megválasztottak. Ez feltétlenül óriási öröm és megtiszteltetés.
Csak ahogy mondta, kicsit szomorúság is vegyült a örömérzet mellé, vagy inkább először volt szomorú, és utána egy kicsit talán megnyugodva már boldogabb.
Hát igen. Talán a sorrend az, hogy az ember először nagyon fáj, aztán utána eltelik már egy-két hét, mire jön hozzá ez az új hír, hogy engem választanak meg 12-nek. Tehát a sorrend is ez, hogy előbb fáj, aztán jön az öröm.
Sokan gratuláltak?
Nagyon sokan, nem csak élőbe, hanem ugye amióta van az internet, azóta nem csak e-mailen, hanem egyéb más módon, többféle üzenetformában, meg a telefon. Hát a telefon, azt nem is tudtam mindenkit még megköszönni, mert közben meg zajlik, megy tovább az élet, és úgy pörög az életünk itt a színházban. Nem csak, hogy 8 produkcióban vagyok, de azok között volt idén egy beugrás is, meg nagyon nagy szövegmennyiségű feladatok. Az egyikben 40 oldalt beszélek egyedül végig, a Pedig jó anya voltam című darabban, a másikban 30 oldalt, a Sötétben át a tündében. Akkor van, amiben a Szabó Magda Ajtó, Emerenc óriási szerep, de a többi is, csak nem ekkora volumenű, de tehát állandóan készülni kell a másnapi előadásra, az aznapi előadásra, tehát hogy közben elindult a 9. darab próbája. Tehát olyan ritmusban élünk, hogy nagyon nehéz szabadidőket meg. Tehát nem lehet például elmélkedni, nem lehet meg szomorkodni, nem lehet, nem megy tovább, mindig örökké minden.
Mégis akkor honnét van energia, motiváció, hogy egy színész nagyon fárasztó munka során is mindig tovább menjen és csinálja, úgymond a feladatait, amivel megbízzák, vagy amit vállal.
Szerintem fiatalabb korban az ember az a bizonyos ide nekem az oroszlánt is típus. Tehát, hogy még ha van is esetleg fizikai, vagy akár néha talán szellemi fáradtság is, de azt nem lehet érezni, tehát nem mérhető egyszerűen, hanem állandóan újra és újra még játszani. És gyakorlatilag mindent eljátszani. De ahogy eltelik az élet, én azt hiszem, hogy 68 éves koromban kezdtem először érezni azt, hogy néha fáradt vagyok. Tehát, hogy amikor már nyomokat éreztem magamon, fizikailag főleg, hogy azért nagyon el tudok fáradni. És akkor 72-75 környékén akkor már beállt az, hogy hát igen, bizony, nagyon fáradt vagyok, de az, amit 78-79 évesen kezdtem érezni, hogy reggel is fáradt vagyok, tehát akár felkelek, akkor is fáradt vagyok, tehát hogy alapvetően véglegesre már elfáradtam. Ilyenkor beáll az a szint szerintem az idegrendszerbe, hogy viszi az embert a kötelesség. Tehát, hogy fel kell kelni, és menni kell. És csinálni kell, mert nem, ha benne vagyok bizonyos produkciókban, akkor nem hozhatom olyan helyzetbe a kollégáimat, hogy én helyettem beugrás legyen örökké. Vagy, hogy le kelljen venni egy produkciót, amit nem csak én önzésből, hanem a kollégáim is tudom, hogy szeretnek. Ezt ne kelljen levenni azért, mert olyan pogány elfáradt. Tehát, hogy menni kell, csinálni kell, és nem könnyű elhatározni a készülődést és az elindulást otthon, de mire ide beérek, és akkor még érzem, hogy jaj, ma este mi lesz, jaj, hogy kopálom, szóval hogy szedem össze magam, és akkor az ember leül a tükörrel szembe, az még borzasztó, az még kilátástalan, és akkor valahogy, mikor kipakolok, elkezdek mégis, mert már muszáj, mert már nem leszek kész. Tehát ezzel az érzéssel elkezdek valóban rákészülni az aznapi figurára, az aznapi szerepre, akkor egyszer csak már jönnek a mozdulatok, és az ember csinálja. És játék közben meg ezek már elmúlnak, ezek a dolgok. Játék közben már az van, amit aznap a figura miatt éreznem kell. Akkor már az jön azok. És hát vigyázni a kontrollra, hogy annyira sose öregedjek meg, hogy elveszítsem a kontrollt. Az nagyon fontos. Sőt, nekem van egy-két megbízott kollégám, akiknek nagyon adok a véleményére, ilyen például Aser Tamás, vagy itt a helyszínen Zsámbéki Gábor, de Gáspár Ildikus, hogy szóljanak, ha én már túl modoros leszek, vagy tehát ha elvesztem az önkontrollt, akkor rám kell majd szólni. Mert láttam én már idősebb kollégákat úgy, hogy már nem működött jól az önkontroll, azt hitték, hogy nagyon jó, amit csinálnak, és már egyáltalán nem volt jó, amit csináltak, és csak óriási tisztelettel néztük, mint időst, mint öreget, mert az egész pályája ugye mögötte volt, de láttam, hogy már nem elég jó, és mégis ő azt hiszi, hogy az minden jó, amit ő. Na, ezt nem szeretném megérni. Tehát, hogy fiatalokat is megbízok néha. Vannak egészen fiatal kollégáim. Én például van egy nagyon édes kollégám, a Fica István, nagyon szeretem, vagy például a Borsi Balogh Máté, Polgár Csaba. Őtőlük mindig várom, hogy majd csak rám szólnak, ha valami estimmel, mert nem szeretném szégyelni magam.
Akkor ezt a színész nem érzi belül, hogy valami már nem olyan, vagy kívülről nem kapja meg azt a visszajelzést, hogy ez nem biztos, hogy olyan jó volt, mint korábban, nem tudja ezt, hogy mondjam, reálisan látni? Egy bizonyos életkor után, vagy fizikális állapotban?
Ha működik az önkontroll, akkor láthatja reálisan, és rajta kaphatja magát, hogy valami nem stimmel. De ha nem működik jól az önkontroll, akkor nem veszi észre. Akkor a végsőkig azt hiszi, hogy az nagyon jó, ahogy ő csinálja. Tehát pont ezért lenne lényeges az, hogyha véletlenül én nekem nem működik jól, és nem vagyok elég tárgyilagos, akkor legyen, aki szól. Tehát pont ezért fontos a környezetnek a figyelme, és hogy nekem legyenek olyan emberek körülöttem, akiknek adok a véleményére, és el fogom hinni, ha szólnak.
Sokáig az sem volt talán biztos, hogy egyáltalán erre a pályára lép. Mi volt az a motiváció, dicséret, akár pozitív kritika, vagy úgymond kézenfogás, ami mégis arra inspirálta, hogy színész legyen végül.
Maga az az izgalom, hogy színésznek lenni, az egészen kicsi gyerekkorom óta már felütötte a fejét. Tehát ahogy engem a nevelőanyám elvitt először 3 éves, aztán 5 éves a színházba, attól kezdve én, hogy milyen ösztönből kifolyólag erre ugye nincs igazi magyarázat, ez egyszer csak jelentkezik, és szerintem torokszorító módon tudja hajtani az embert. És nem is szerettem, én semmit sem szerettem játszani. Én nem babáztam úgy különösebben sokat. Talán néha egy-egy osztálytársnő miatt vagy valami, de Én állandóan színházasdit akartam játszani már 5 éves korom óta. És hát de ez másokkal is előfordul, de azok kinövik, én meg nem nőttem ki. Tehát gyakorlatilag ez mélyen rejtve végig bennem volt, csak valahogy ránézésre azért nem voltam szerencsés alkati adottságokkal megáldva. Tehát aki ennyire tárgyalagosan tudja látni magát, mint én, ahogy visszaemlékszem, hogy valóban, akkor is már tárgyalagosan tudtam megítélni magamat, tudtam, hogy nem vagyok színésznek való alkat például, vagy színésznek való anyag. És akkor hát az ember rejtőzködő marad, és csak belül tartja a vágyait, vagy az álmait, és akkor elsősorban a tanáraim voltak azok, akik mindig kiszúrtak. Már általános iskolába, aztán később felső tagozat, középiskola, és ők voltak azok, akik egy-egy kis megpiszkálás után érezték, hogy ott mozog valami. És különösen hát a középiskolás tanáraim közül volt egy kollégium, MÁV nevelőintézet, Kovács Gyuszi bácsi, hát az azonnal kiszúrta, hogy egész komoly dolgokat képzelt rólam, tehát állandóan küldött szavalóversenyre, meg engedte, hogy zeneiskolába járjak, komolyabb formában, tehát hogy énektanulás, szolfé és stb., meg az iskolai irodalmi színpadot, ott már egész 3 felvonásos darabot adtunk elő, stb. Tehát, hogy ő ezt már nagyon engedte működni, ezt az érzést, vagy ezt az igyekezetet, és amikor a nevelőszüleim, tehát a gyámszüleim úgy döntöttek, hogy én nem tanulhatok, tehát a fiúk tovább tanulhatnak, mehetnek egyetemre, a lányoknak inkább legyen egy kenyérkereset a kezükbe. Nagyon erősen kispolgári gondolkodású család volt az én gyámszüleim családja. Tehát nem gondolták, hogy én tovább fogok tanulni, holott egyrészt nagyon jó tanuló voltam, másrészt én rettenetesen szerettem például a matematikát, országos aranydániel matematika versenyekre jártam. Vannak is okleveleim, hogy amikor az ember jól megoldja, akkor ott nincs első meg második helyezett, hanem akkor kap egy oklevelet, hogy sikeresen szerepel. Tehát, hogy voltak tárgyi bizonyítékok arra, hogy én jó tanuló vagyok, és nekem kéne tovább tanulnom. De mivel erre nem volt esély, ezért valóban elkezdtem dolgozni, viszont nagyon vágyakoztam továbbra is a színház után. És akkor Kaposváron volt egy olyan irodalmi színpad, akinek a vezetője Takács László, ő a Kaposvári Csíkégekei Színháznak volt egyik segédrendezője. És akkor az ő munkái révén bekerültünk 1965-ben a Ki mit tudra, és ott Karintinak az emberkert tragédiájával, amiben éviként játszottam természetesen, ott nagyon komoly sikerünk lett. Döntőbe jutottunk, és akkor a Kaposvári Színház vezetése is, mint a kollégáinak egy munkáját, hát bele-bele néztek, és látták, aki mit tudott. Úgyhogy amikor én jelentkeztem meghallgatásra, mert volt felvétel, úgynevezett segédszínész, vagy csoportos szereplő munkakörre, akkor jelentkeztem meghallgatásra, és akkor behívtak valóban. Így kerültem végül a színházhoz, tehát, hogy egy csomó véletlennek is kell történnie ahhoz, hogy az ember lehetőséghez jusson, hogy léphessen, hogy megmutathassa magát. De ha véletlenül, akkor pár év múlva, mert ugye azt, aki engem fölvett, a gonosz Horváth Jenő, ez volt a beceneve, mert nagyon keményen tudott vélemény nyilvánítani, ha valaki nem tetszett neki. Na, őtől jött az első olyan dicséret, ami nyomot hagyott már bennem, és azt éreztem, hogy akkor nekem jogom van itt erőlködni, mert egyszer a Dorottya című műzikelt rendezte, a Horváth Jenő, és dobogó rendszer volt a díszlet. És én a leghátsó dobogó tetején álltam, és akkor azt mondta, hogy az a kis fekete jöjjön ide előre. Hát talpig fekete ruhába öltöztem, ráadásul akkor még a hajamat is lenyiszikoltam zsilettpengével, olyan egér rágta formára, és feketére festettem. De én nagyon sok bűnt elkövettem azért, hogy hát, ha valamit, mivel érdekesebb leszek, vagy hogy valamilyen típus leszek, ha már semmilyen se vagyok. Na és akkor így az a kis fekete, nevemet nem tudta, pedig ő vett fel, de akkor se. Hát egy taknyos senki voltam. És azt mondta, hogy az a kis fekete jöjjön ide előre. És akkor egy következő rendezésben már, mikor beszaladt az udvar népe egy házba, ez a csókos asszony volt, akkor már engem tettek előre, hogy én szaladjak előre, és kiabáljak, hogy jön a katóka. Tehát, hogy egy-két ilyen pillanat volt már így a pálya legis legelején, amiről azt érezhettem, hogy elégedettek azzal, amit csinálok. Ezt is aztán egyszer csak oda szerződött Zsámbéki Gábor, és akkor tőle kaptam az első komolyabb a Várja, míg sötét lesz című krimiben volt egy 10-14 éves forma, tüskés lelkű, szemüveges, rossz természetű kis házmesterlány. Na és akkor arra szerepre nem vágyott senki, így a vezetőség, az igazgató barátnői, vagy ezek közül a élenjáró fiatalok közül, és akkor azt megkaphattam. Na és az már fizetésemmel élt, és a következő szerepeket hoz.
De a színművészet is felvételű, az ugye meg nem sikerült, az nem volt egy ilyen visszatartó erő, hogy hát akkor inkább mégsem, és nem akarok színész lenni?
De visszatartó erő volt, mert meggyőződtem arról, hogy én jól látom magam, és tárgyilagosan látom magam kívülről, hogy nem vagyok színész, tehát rám néznek, és ez nem egy színész. Tehát, de közben meg, amikor az ember vágyik valamire, azt nem lehet csak így tárgyilagosan visszanyomni. Tehát a vágy az akkor is működött, és ezért kerültem aztán a amatőr színjátszókörbe ott Kaposváron. De azért, mivel visszanyomta ez a felvételi kudarc, ezért mentem el aztán először csak adminisztrátornak, bérszámfejtőnek, majd a megyei bíróságra, azzal a tervvel. A bíróságra már úgy kerültem, hogy én majd levelezőn jogot fogok tanulni, hogy legalább egy ügyvéd legyen belőlem, vagy valami. Ha már nem lehetek se mérnök, se orvos, se csillagász, se, meg hát színész se, akkor legalább ügyvéd legyek esetleg például. De hát aztán ez elodázódott ez a terv, mert amikor elindult az, hogy bár segédszínésznek, de bekerülhettem a színházba, akkor onnantól kezdve már inkább a várakozás, hát és a vágyakozást növögetett inkább tovább.
Mikor érezte azt, hogy na most megérkezett, a helyén van, olyan szerepeket kap, amit szeretne és tud is csinálni, tehát hogy azt érezte, hogy na most igen, most ez életem sinem van, a pályámon jó vagyok, és szeretem csinálni, amit csinálok. Mikor érezte ezt először?
Szerintem ilyen érzés nincs, erre nincs dátum, ez nem így működik az életben. Tehát az, hogy na most jó helyen vagyok már, erre nincsen ilyen papírforma szerinti dátum vagy válasz. Az ember elkezdik kapni a jobb szerepet, boldog, igyekszik, próbál, és ha megint sikere van, akkor ez így megy tovább. Gyakorlatilag a Zsámbéki Gábortól, amikor az első szerepet megkaptam, én onnantól kezdve szinte elájultam egy folyamattól, és ha úgy veszük, akár a mai napig nem tértem magamhoz. Tehát én azt gondolom, hogy az ember az élete végéig, tehát a pályája utolsó napjáig nem érzi azt, hogy most jó helyen vagyok, és hogy de elégedett vagyok, boldog vagyok, jókat játszom, és tudom is játszani. Tehát, hogy az egész életünk egy várakozás, egy igyekvés, egy teljesíteni vágyás, megfelelni vágyás, stb. Tehát, hogy közben jönnek a sikerek, jönnek az örömök, az nagyon jó érzés, de a következő szerepet, mikor megkapom, akkor nem nulláról, mínuszból indulok újra. Hiába raktam le bármit addig az asztalra, a következő szerep az megint ugyanolyan kiszolgáltatott helyzet, megint ugyanúgy meg kell felelni, megint úgy be kell bizonyítani. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki Kossuth díjas, akkor sem mondhatja azt, hogy na, beérkeztem, de jó, most már azért jól vagyok. Nincs ez a megállapodás, vagy ez a... Én szerintem, ha valaki abba hagyja a pályát, akkor kell azt érezni, hogy ő úgy látszik, eleget játszott ahhoz, hogy joga legyen abba hagyni. Tehát, hogy de ez még az enyémnél is komolyabb fizikai bajok, fájdalmak, fáradtságok kellenek valószínűleg. Bár ez sem működik egyformán. Kaposváron volt egy kolléganőm, aki szubrett szerepkörben, hát aztán ahogy múlik az idő, komika lesz az életőből. És ő például, úgy emlékszem, hogy 50-valahány éves korában azt mondta, hogy befejezte a pályát, és attól kezdve bárki, filmrendezők, bárki könyörgött neki, hogy csak egy kétnapos szerepet mondta, hogy nem, köszönjük, hogy befejezte, nem. Tehát van, aki hamarabb érzi ugyanezt, és nem akar, és nem, hát, vagy hogy hát a világhírű nevek közül, ha megemlítjük a Rádi Katalint, aki nagyon korán úgy döntött, hogy ő nem akarja elrontani a nézőkben a őről alkotott képet, és nem hajlandó megmutatni magát, mikor elindul az öregedés folyamata. Csak hogy én kezdőszínészként se azért lettem színésznő, hogy szép vagyok, vagy jó rám nézni, vagy nem tudom mi, hanem egy belső hajtás miatt, egy olyan akaratos idegrendszer miatt, ami szerette volna megmutatni magát és játszani. Na most, ha nem a szépségével kerül az ember a pályára, akkor ugyanez a korai abbahagyás nem kerül szóba. Mert a szerepek között azért igenis vannak idős szerepek, egyre kevesebb, tehát azért egy bizonyos kor után már az ember nem ugrál a szerepek között jobbra-balra, és nagy szerencséje van, és nagyon nagy ajándéknak tekinthető, ha egy olyan szerepet kap, mint én most a Gáspár Ildikótól kaptam a Szabó Magda regényéből készült adaptációra, mert ez nem azonos se a filmmel, se a eddigi játszott szövegkönyvekkel. Ez az Ildikónak egy teljesen sajátos látomása, és hát csodálatos benne Emerend szerepe. Na most egy ekkora ajándék ér 77-78 éves koromba, és most, mikor idén 80 leszek, még mindig játszhatom, na hát ez külön szerencse. Tehát ez ilyesmit az ember aztán szerintem haláláig nem tud meghálálni, hogyha ilyen óriási ajándék éri a pályán.
Filmszerepek is ilyenek voltak? A szinkron szerepek, rádiós, hangjátékok akár, azok is lehettek ilyenek korábban, amelyek így tovább lökték a pályán, hogy szeretik a hangját, a játékát, tehát ezek mind megerősítést és motivációt is adtak mindig a pályán?
Hát a hangom az különösen megosztó dolog volt a pályám során, mert valahogy én gyerekkoromban attól, hogy ámszülőkhöz kerültem, túlságosan rászoktam egy ilyen felhanggal csengő, felső lágéban szóló boldogsági jelzésre, mert én így felnőtt fejjel, vagy így utólag annak tudom ítélni, hogy akit a saját szülei nevelnek, annak minden természetes, hogy valamit kap, az természetes. De akit nem a saját szülei, annak mindig biztosítani kell a környezetét arról, hogy nagyon szépen köszöni, és minden. Na most én nem tudtam, hogy egy alapvetően is adott magas hangra én még fölé csicseregtem. Tehát az egész fiatal koromat sokkal följebb hangon, tehát csodálok éppen, hogy köszönöm szépen, igen, nagyon, jaj, nagyon köszönöm, finom volt, igen, köszönöm szépen. És ha az ember a saját hangját megszokja, akkor az nem érzi, hogy milyen terhes, és milyen nehéz hallgatni. Csak aztán kellett a pályán egy-két olyan rendező is, aki nem a butuska, csicsergő naívát akarta már használni bennem, hanem mit tudom én, mondjuk Ács János, amikor a Mara halálát próbáltuk, és a Charlotte Cordét osztotta rám, akkor egyik próbán azt mondta, hogy minden tetszik neki, ahogy játszom a Charlotte Cordét, de valahogy sötétebb tónusú figurát szeretne látni. És mondom, de jó, de úgy a végére sötétet, mikor megalázták már, meg a végén, amikor már mind teljesen kilátásra. Szóval igen, ez az ív, ez legyen meg, tehát sötétedjen még, de hogy az első perctől kezdve szeretne sötétebb. És akkor másnap egy picit mélyebb hangon kezdtem próbálni. Még kérdezték is a kollégám, hogy mi történt a hangom. Mondom, semmi. Jani kért, hogy sötétebb tónus a figura legyen. Mondom, hát az akkor ezzel jár. Tehát tulajdonképpen a rendezők vezettek végül, aztán egy-egy szerep vezetett rá arra, hogy nem lehet mindig a saját hangomon beszélni, mert ha nem egy lírai vagy egy butuska kis naívát játszom, vagy egy gyereklányt, akkor igenis kell már alá képzelni a tónusokat, és nem csicseregni. És akkor ebből aztán nagyon sok jött a pályám során, mit tudom én, hát én mondjuk a Fejes Endre, Garas Dezső rendezte a Fejes Endre Vonó Ignác című darabját, abban Máknét azért már nem csicseregve játszottam, az úgy emlékszem legalábbis. Sőt, hát aztán itt a Örkén Színháznál, de már amikor Asher Tamás rendezte a Bekettő azok a szép napokat, az sem már, az nem arról szólt, hogy egy fiatal naíva ottan csicsereg a dombba beásva. Ez egy kemény darab. Tehát és hát hasonlóan aztán volt ugye a Werner Schwab Elnöknők, amit 23 éven át játszottunk, abba se az volt jellemző, hogy pöntjögök vagy túlvilágos hangon csicsergek a színpadon. És akkor jött még itt a Örkény Macska játék, meg még több szerep, ami már más igényelt, és akkor tehát elkezdtem megtanulni hallgatni magam, tehát meghallani magam. És most is, tehát a csicsegés előjön. A legkisebb lehetőség pillanatában azonnal. Ugyanúgy képes vagyok, és ugyanazt a boldogságot megint biztosítom a környező, hogy jaj, de vidám vagyok, jaj, de jó vagyok, de az már nekem is terhemre van, nem szeretem hallgatni, és ha csak tehetem, már kicsit rakom lejjebb a hangomat. Tehát, hogy meg kell tanulni használni. Tehát, hogy szerintem mindig azon a hangon és olyan beszéd stílusban kell beszélni, amilyen figurát az ember játszik. Tehát amit az a személyiség előhív.
Ugye bizonyos adottságokkal születik az ember. De van olyan, hogy valaki sokfélének születik, és tudja is, hogy mire képes, vagy pedig a környezete menet közben ő magában fedezi fel, hogy még mit tud, mire lehet képes. Tehát, hogy van-e egy ilyen fejlődési íve mindennek?
Szerintem sok minden szint érez az ember magában belül, hiszen a gyerekkori képzelgések alatt nem csak kislány figurákat játszik az ember, hanem, de az még nem azonos azért a tudatos színészettel. Viszont amikor elindul a pályája, akkor ugye az első bizonyítékokat úgy lehet letenni, ha különféle szerepeket kap. És hát attól, hogy mi Kaposváron az ország legcsodálatosabb rendezőivel dolgozhattunk. Tehát ott Zsámbéki Gábor után ugye rögtön oda jött Babarczi László. Akkor Babarczi Lászlóhoz Asher Tamás után még a Szőke Pista, mert ők együtt végeztek. Ő nem futott olyan magasra, mint rendező, mondjuk, mint a többiek, de őrületes dolgokat kért egy színésztől, és rendkívül sokat lehetett nála is tanulni. De aztán rendeztek nálunk olyanok is, akik gyakorlatilag nem is... Ja, és aztán még jött az Ács János természetesen, az egyik csúcs munkatárs, de később aztán dolgoztak nálunk Gotár Péter, Jeles András, Gazdag Gyula, tehát hogy végül aztán olyan rendezőkkel is dolgozhattunk, akik azért, bár nem színházi rendezők voltak, de azért jöttek Kaposvárra rendezni, mert a Kaposvári Színház addigra már olyan lépéseket tett ebben a szakmai felívelő szakaszban, hogy vágytak oda filmrendezők is dolgozni. És így aztán így indultak el a filmes felkérések, filmes szerepek. Először még a Szász Péter, nem is tudom, Szász Jánost ismerik ma a szakma, de hogy a Szász Péterre elegen emlékeznek-e, nem is tudom, ugye Szász János papája volt, és egészen elbűvölő csodálatos rendező vele, ugye a Bornyi Gyula, tehát mint operatőr. Tehát én olyan emberekkel dolgozhattam kezdetben, hogy még ma is összeszorul a szívem, ha csak rájuk gondolok, olyan csodákkal. És aztán utána jöttek úgy még a többiek, hol Károly, tehát szóval, hogy igazán nagyon nagy skála jutott osztályrészül. Aztán, amit konkrétan kérdezett az előbb, hogy a hangjátékok, vagy a szinkron szerepek, minden, az attól, hogy Kaposváron játszottam gyerekszerepeket is. Például Asher Tamás a diploma rendezése után, ami a Szépernő Patikája volt, és már abban is dolgoztam nála, azután rögtön az első igazi kaposvári nagyszínpadi rendezése a Pinocchio volt, 1973-ban. És akkor ezt felújította 1978-ban is, majd 1986-ban. Tehát 86-ban még utoljára, 40-valány éves koromban még rám osztotta a Pinocchiót. Na most, ha valaki tévé, és a tévé is felvette kétszer is egyszer fekete-fehérbe, aztán színesbe. Ha valaki látta a rajzfilmesek közül, mondjuk most térjünk rá a szinkronra, tévéfelvételt a Pinocchióból, annak már beugorhattam, hogy ajánljon engem mondjuk Dargai Attilának, mikor a kisfukra keresett hangot. És akkor így először jött a kisfuk, aztán jöttek hangos könyvek, tehát Csukás Istvánnak például van a Pompom meséit, azt Rudolf Peti olvasta fel, így hangos könyvre, de a Pompom újabb meséit, azt már én, és akkor azt, hát bizony, hogy egy Lukas délutánon szórakozásból megszámoltam, hogy az összes mesének a teljes anyagába, a mesélőn, Picúron, Pomponon és a többi főszereplőn kívül, mondjuk a benzinszívószúnyogban, ott ugye egy autóvezető, egy repülővezető, tehát mindenki csak egy-egy mondatra, vagy csak megijedt, vagy egy hangra, összesen 103 figurát kellett beidézni hangban. Na most az emberek nincs 103 féle hangja, de akkor is a személyiséget valamilyen, amit az előbb is említettem, hogy úgy kell tudni beszélni, amilyen az akkor játszott figurának a személyisége, amit az igényel. Tehát ez lubickolás volt. Tehát a hangfelvételek is lubickolás volt a szakmában, hogy mire képes az ember. És ez egy óriási tágítás ugye az ember fizikai adottságain is. Tehát az, hogy egészen mély recsegős hangoktól kezdve a legvékonyabb. Egy idő után aztán jött a Bogyó és Babóca, abban meg már a legkisebb bogár, meg a még egy kisebb, meg a lepke, aki a szellő, meg a nem tudom csoda, még vékonyabb, még szellősebb legyen a hangja, még levegősebb, ez lassan, ez ugrálva beszél, ez recsegve, ütögetve beszéljen, az, mit tudom én, pöntjögve beszéljen, pattogva beszéljen. Tehát, hogy annyiféle dolgot kellett kitalálni. Ez játék, és én azt élveztem, hogy ne csináljam rosszul, tehát ezt is jól csináljam. Ha szeretik, nagy öröm. De azért ez a pályámnak a 2%-a, és picit furcsa érzés is így 80 évesen, hogy a széles nagy közönség jobban ismer a gyerekszerepek után, mint az, hogy tudná, hogy én mondjuk milyen voltam a Mesél a Bécsi erdő, Ödön von Horváth Mesél a Bécsi erdő Mariannyában, vagy a...
Ez kicsit sajnálja is?
Persze, na igen, igen, ez nem esik jól, hogy ennyivel szűkebb az a réteg, aki színházba jár, akik a igazán nyomot hagyó alakításaimat esetleg láthatták. De hát mit csináljunk? Azért, ha rágondolok, csodálatos színészünk Csákányi Laci bácsira is, őt is jobban ismerték a szinkron hangjai után, mint a komolyabb alakításai után. Hát ez van, ez a mi pályánknak ez a sajátossága.
Fred és Béni.
Az is, igen, igen, igen. Abba is csináltam egy ideig Irmát. Mert ugye a régi nagyok, mikor meghaltak, akkor újra, és folyamatosan jöttek még a részek, a korszaki részek, és akkor, hát akkor új szereposztással megcsinálták újra a szinkront. De ma, ha valahomelyik tévécsatorna beidézi, akkor a régi nagyokkal ismétlik, ami így természetes és így jó.
Nagyon sokat dolgozott régebben is, és most is. Két munka közötti időben mivel töltődik? Van-e hobbi, aminek hódol manapság?
Hát én inkább csak úgy az állatokkal vagyok nagyon közvetlen és jó viszonyban. Egész életem, de én beleszülettem egy olyan családba, ahol már akkor, mikor én születtem, már akkor volt egy öreg pumi édesanyáméknak, tehát hogy azt az értékrendet kaptam a szüleimtől, hogy az állatok ugyanolyan élőlények, mint mi vagyunk, és teljes értékű társak. Az, mikor meghallok egy olyan mondatot, hogy nem mit akarod, az csak egy kutya. Hát megőrülök a felháborodástól. Tehát az, hogy az állatvilágot a legminimálisabb mértékig is lenézi valaki, és az ember, mint lény, teremtmény alá helyezi, ez nem igaz. Egymás mellett élünk mindannyian, és én meg a növényvilágot is mindent, tehát nincs olyan, hogy az egyik kevésbé értékes, mint a másik, tehát én ezt nem fogadom el.
Ugye Kaposvárról nagy szeretettel beszél, de amikor Budapestre jött már, akkor megtalálta a számításait, vagy azért kellett egy kis idő, még megérkezett, és elfogadták itt is, mint ugye színészt?
Kaposvárról aránylag hirtelen döntés alapján jöttem el, mert már aláírt szerződésem volt a következő évadra, de kialakult ott évad végén egyszer egy feszültség, és akkor ugye, meg már elég sokan már elszerződtek akkor, tehát már elkezdett bomlani. Tehát nem én indítottam el ott a bomlást. Ott már próbáltunk még, a maradók még próbáltunk egy ideig kitartani, ez már a 90-es évek első fele, de egy idő után aztán már azt éreztem, hogy nem biztos, hogy ez már ugyanúgy megy tovább, mint régen, és ezért valóban eljöttem. Azzal a döntéssel, hogy végül is akkor én már 50 éves voltam, tehát az, hogy én Pesten elindítsak egy újabb szállat a pályámon, ez át se futott a fejemen, tudtam, hogy minden társulat igazgatóját terheli az a tudat, hogy az a társulatánál lévő, kiöregedőben lévő színésznő, hogy őt hogy elégítse ki munkával. Tehát az, hogy én feljövök Pestre, és majd vendégnek hívnak ide vagy oda, az át se futott a fejemen. Hogy én itt újra beindítsak egy új szállat a pályámon, hanem hogy úgy az ember szép lassan kikopik a pályáról. Tehát, hogy nem lesz az annyira feltűnő. Hát végül is már nem vagyok fiatal. Csak aztán történt egy olyan véletlen, hogy a Gál Erzsi, ugye azóta elmentő, de nagyon jó nevű alternatív rendezőnk volt, ő meg akart rendezni egy Werner Schwab darabot, egy osztrák darabot, és a népirtás, ami akkor ősbemutató volt Magyarországon. És abban volt egy olyan idősebb anyaszerep, amire meghívott. Pedig akkor ő még nem is tudta, hogy én eljöttem Kaposvárról. Tehát ez már nyáron történt. Tehát ahogy felmondtam, évad végén, abban például nyáron már jött a Gál Erzsitől egy meghívás. Na most egy ilyen nagyon kemény, őrült embernek a darabja, mint a Werner Schwab volt, az izgatja az embert, mint színész, tehát ott azt rögtön elvállaltam. Tehát elindult így az következő évad eleje szinte. Akkor utána ezután megtudta Balázsovics Lajos, aki a játékszín igazgatója volt, megtudta, hogy én eljöttem Kaposvárra, abban a pillanatban hívott, nem is egy produkcióba, egymás után kétszer. akkor ott olyan élmények érhettek, hogy akivel azelőtt soha nem dolgozhattam együtt, hogy Darvas Iván, például Tordi Géza. Tehát olyan fantasztikus új élmények értek, hogy azt se vettem észre, hogy ez most szomorú, vagy rossz nekem, hogy eljöttem Kaposvárba, de azonnal átfolyt a nyár egy teljes évadkezdést jelentő, több produkciót jelentő munkába. És akkor alig telt el pár hónap, és Asher Tamás hívott, aki ugye az egyik legnagyobb kapcsolat volt az életemben, már így munkakapcsolat, és hívotta szintén egy Werner Schwab darabba az Elnöknőkbe, hogy a Katona József Színház kamrájába, Szirtessági, Csákány Eszter meg én, hogy hárman. Na most az meg aztán egy akkora feladat volt, és olyan hihetetlen lehetőség, tehát olyan minőségi munka, hogy így mondanám, amitől az ember aztán elájul, és ilyet álmomban nem gondoltam volna, hogy öregkoromban ilyen fantasztikus szerepek érnek majd. És lehet, hogy Kaposváron ekkorát nem is kaptam volna például. De ha kapok, akkor is. Tehát egyszerűen az ember már nem földrajzilag köt ide vagy oda, hanem akkor én azt már Szirtessági Csákányi Eszterhez kötöttem, meg Asher Tamáshoz. Tehát, hogy már soha többet nem kellett arra gondolnom, na, mi lesz velem a pályán, vagy most akkor mi lesz. Tehát egyszerűen kitörlődött az a terv, hogy majd én kikapok a pályáról. És akkor azután már nem sokkal később még, mit tudom én, hát hívtak a József Attila Színházba, ott először csak beugrással kerültem bele a Csupa Balláb című produkcióba. De utána már a Garas Dezső ott, mikor rendezte a Fejesen Vonó Ignácát, akkor az megint hát egy ajándék volt, egy lubickolás, csoda. És akkor ugyanúgy jöttek tovább a filmszerepek is, többek között a Garas Dezső is az első film rendezésére meghívott, hogy ő lesz a papa, lennék-e a feleség, tehát a mama. Hát az is egy annyira nagy öröm volt, a Legény Anya című film például. De úgy egyébként is, hát tovább folytatódtak, ugyanúgy, valahogy nem volt szünet. Ugyanúgy ment tovább a pályám, mintha meg se álltam volna közben egy esetleges szünetre. Nem volt szünet gyakorlatilag, tényleg.
Vannak-e praktikái mondjuk színpadra lépés előtt, valamilyen rituálé, vagy arra nézvés valamilyen megoldó képlet, hogyha valami nem sikerül, vagy úgymond valami kudarc széri, akkor ezt hogyan dolgozza fel, vagy hogyan engedi el, hogy ez nem sikerül, de majd legközelebb másik szerep, az viszont igen.
Érdekes, hogy a pálya során hányszor tesznek fel olyan kérdéseket, amikre nincs. Tehát, hogy nincs általános tapasztalás, vagy egy általános tervezet. Tehát, hogy jó, nekem nincsenek ilyen rituálé jellegű mozdulataim, vagy szokásaim, semmi. Az még talán, hogy iszom egy kávét kezdés előtt, de az se az, hogy hánykor, vagy fél hatkor, vagy hatkor, vagy fél hétkor, ahogy a lépés kijön. De valahogy úgy kávé nélkül nem indulok el elég jól. Tehát, hogy szerintem a kávé az talán hívhatjuk egy ilyen ritusnak is, bár az valahogy olyan egyszerű dolog, nem kell hozzá nagy humbuk, vagy nagy elhatározás. Tehát nincsenek szokásaim, vagy ilyen elképzeléseim kezdés előtt, és na most ez is olyan kérdés szerintem, hogy erre nincs egyforma helyzet. Tehát, hogy én megtervezzem az, hogyha kudarc ér, majd mit fog csinálni, ilyen nincsen. Tehát egyszerűen mindig az adott pillanat dönti el, hogy az a hiba mekkora hiba volt. Csak önmagamnak ártottam, és csak helyre kell tenni mondjuk 2-3 mondat cseréjét a fejembe, vagy valami. Vagy rosszat tettem a partnernek, mert nem jó végszót adtam neki. Tehát mindegyik hiba más helyzetet hoz létre, és mindig az adott pillanat dönti el, hogy ez most baj, mekkora baj volt, és hogy mi a feladat, hogy lehet tovább lépni. Van, mikor a partnerem ugrik, volt már, hogy ugrott 5 oldalt, és én vissza tudtam ugrani. Van, hogy én ugrottam például másfél oldalt, de és a partnerem ugyan helyre tudta hozni, de kimaradt 3 nagyon jó mondat, amit utána nagyon sajnáltunk. De mit tudom én, van olyan hiba is, és ez se korhoz kötött, mert mondanám azt, hogy az ember öregszik, akkor a memóriája romlik, vagy valami. De még olyan nagy panasszal nem élhetek így a memóriám tekintetében, mert ugyanezeket a tévesztéseket azért látom előfordulni egészen fiatal kollégáim körében is. Hogy mit tudom én, van 2 olyan estünk, a anyám tyúki 1, meg az anyám tyúki 2, és van, hogy az ember olyan fizikai állapotban van aznap, hogy valami miatt lerolóz. És hát ez borzalmas. Tehát mondjuk a anyám tyúk a kettőben a záróvers, Pilinszky Apokrif című verse, és amikor innen is írt egy nagyon erős fény hosszan, akkor át kellett fordulnom másik oldalra, ott meghallgattam másik verset, onnan is írt egy szemembe szúró fény, és akkor már nagyon rossz volt a szemem, ez most egy-két évvel ezelőtt történt, és utána előre fordulok, és rám jön egy iszonyú erős kopf. És addigra szinte megvakultam, elszédültem, és lerolóztam. Na most ez kibírhatatlan kín, amikor a versbe bakizik bele az ember, vagy rólózik le az ember, és az egész társulat ott ül a hátam mögött, és tudom, hogy ezt nekik is el kell viselni. De valahogy mindig kilábaltunk belőle, vagy egy bizonyos szünet után mégiscsak eszembe jutott, és elkezdtem tudni mondani, vagy ha vers közbe jött a róló, akkor olyan is volt már, hogy más két-három szóval behelyettesítve tovább mentem, olyan is volt már, hogy két verszakot, vagy két egységet megcseréltem, és ezt a környezet ugyan tudja, de a közönség nagy része nem. Ha csak egy-két magyar tanár nem ül úgy, akik fejből tudják pont azt a verset, akkor ebből olyan nagyon nagy katasztrófa nem születik. Ennek ellenére én órákig, de akár két napig is tönkre megyek emiatt lelkileg, de emiatt nem zuhan össze még a pálya. Tehát azért lehet tovább, tehát ki lehet heverni, és lehet tovább élni miatta. Már azért is, mert igenis nem vagyunk gépek, és bármikor bárkivel előfordulhat egy-egy baki, egy-egy roló. És látom a fiataloknál is, hogy mondjuk egészen fiatal kollégám olyan versbe, amit még az életben nem tévesztett el 6-8 éven át soha, hogy egyszer csak abba berolózik, és még meg is kéri, elnézést kér, hogy hadd kezdjem újra. Tehát, hogy annyiféle véletlen jöhet a pályánk során, de ez inkább csak a verseknél feltűnő. Mert amikor párbeszédes vagy prózai jelenet megy, akkor hol a partner segít, hol az ember saját maga mégiscsak tovább megy, és az esetek 99,9%-ában a közönségéből semmit nem vesz észre.
Hát utólag akár jót is derülhet rajta a színész, hogy hát elrontotta, de megoldotta, hát anekdoták születnek belőle.
Régen születtek anekdoták, ma nem kedveljük a rontásokat. Ma jobban szeretünk becsületesen és aránylag jól vagy hibátlanul játszani. Na, teljes hibátlanság szinte nem létezik, de tehát az, hogy ma hú, de jó voltam, mert ez nincs. Vagy ez, vagy az, az ember állandóan véleményezzé és bírálja. És ezért van, na de nem is szabad, de azért van az, hogy egy életen át tanulunk. Tehát, hogy nem kell elkényelmesedni abban az érzésben, hogy na, minden jól ment. Nem baj, ha vannak hibák, vele jár, hozzátartozik, az emberhez tartozik hozzá a hiba lehetőség.
Foglalkoztatja az, hogy mi marad ön után? Tehát, amit az utókor majd önből látni fog, mi lesz az?
Túl sokat nem gondolkodtam ezen még eddig, de az biztos, hogy amikor én fiatal színész voltam, akkor iszonyú nagy tisztelettel gondoltunk az elődökre, az ősökre, és amikor a stílust, a játék stílust idejét múltnak találtuk, akkor is tudtuk tisztelni a nagyokat, a valóban nagyokat. De ez a mentalitás, ez azért egy picit azért kihalóban van, és a legnagyobb döbbenettel vettem tudomásul például, amikor a mi színházunkhoz, a társulatunkhoz ide szerződtek több évvel ezelőtt fiatalok, hogy szóba került az a név, hogy Mensáros László, és nem tudták, hogy ki az. És ez mit tudom én, 8-10 évvel ezelőtt történt, tehát a Mensáros Lászlót már ezelőtt 8-10 évvel végzett fiatalok már nem ismerték a nevét. Úgy kellett elmagyarázni, mert nem láttátok a önálló estét, tévéfelvétel is van a 20. század. Nem. Hát mondom, pedig azzal, ha találkozol, meg kéne nézni, hogy az még hozzátartozzon a fejedben a pályához. Egy ilyen óriás, mint a Mensáros László volt. Tehát, hogy én nem fűzök túl nagy reményeket ahhoz, hogy halálom után 5 évvel vagy 10 évvel még beszélnek rólam, vagy nem tudom mi. És akkor itt ugrik be az előbb negatívként emlegetett gyerekszerepeknek a tárgyi mi voltja, hogy legfeljebb bizonyos felvételeket, akár egy-egy rajzfilmet, vagy ilyen animációs filmet, vagy pedig a Bogyó és Babócát, majd még, tehát ahogy születnek a gyerekek, és a legkisebb kor, másfél éves korukban, meg aztán még óvodáskorukig, még nézhetik a Bogyó és Babócát, azok majd, de már az, hogy de ki volt az a néni, az már nem kerül szóba. Csak hogy még hát, ha még akkor meghallgatják az ember hangját egy mongos mesekönyv, az ilyen felvételről. De már addigra szerintem a videók is megszűnnek, tehát hogy például amikor mi elkezdtük az, hogy DVD-n megjelentek animációs filmek, vagy rajzfilmek, már annak is vége, ma már mindent, ilyen pendráj, olyan nem tudom, tehát ezek a hordozók fogják átvenni a hatalmat, a fejünkben is a hordozók veszik majd át a hatalmat, és én nem bánom, hogy azt a korszakot már nem kell esetleg végcsinálnom. Nem szeretnék átállni, és az én értékrendem az, most már megőrzöm erre a kis időre, ami még hátra van, hogy azt szerint szeretnék élni, hogy ahogy én megtanultam az értéket az életben, a világban.
Oda lépne most ez egy fiatal lány vagy fiú, hogy hát ő színész szeretne lenni, akkor mit tanácsolna neki? Egyáltalán lehet-e valamit tanácsolni?
Hát először is megpróbálnám beszélgetés közben megtudni tőle, hogy csak a szép ruhák meg a siker miatt vágyik erre a pályára, mert akkor nem szabad. Akkor nem kell jönni. Akkor valahogy beszélje le magát, és válasszon egy más hivatást magának, mert hogyha erre vágyakozik, mint hogy nagyon, igenis, nagyon sok kislány, a siker, meg a szép ruhák, meg hogy majd akkor a műzikelek, meg a nem tudom mi, az nem az igazi színészet, az nem azonos. Hanem hogyha nagyon komolyan és lázasan készülődik erre a pályára, akkor az ember mondja, hogy olvasson, válasszon magának anyagokat, és nagyon készüljön fel a felvételire. Mert nálam például az egyik nagy hiba az volt, hogy nem csak ránézésre voltam alkalmatlan, hanem egyáltalán nem készültem fel a felvételi vizsgára, a színművészetére. Azt hiszem, tudat alatt én annyira nem hittem abba, hogy engem valaki ott kiszúr, vagy jónak talál, vagy valami, hogy nem fektettem bele semmiféle munkát. Azokat a vicikvacak verseket vittem, mert aztán kiderült, hogy hát 10 vers, 1-2 monológ, na Jézus Mária, akkor na mit is tudok? Tehát mi az? Na most, amit iskolai ünnepségeken, hol a 6. kerületi nőtanács alakuló ülésén mondtam mondjuk, vagy pedig ilyeneket, hogy pocsüjé tibeti foglyok, vagy nem tudom. Tehát különböző politikai hangulatú rendezvényeken itt szavaltam, ott szavaltam. Hát szóval, hogy ezeket összeírtam, hogy kijöjjön a 10. Annyira vacak dolog, annyira méltatlan. Tehát ahhoz képest, ahogy én vágyakoztam, ahhoz képest ez valami botrányosan méltatlan felkészülés. És ennek úgy kellett történnie, ahogy történt, hogy nem vesznek föl, ez teljesen természet. Én sem vettem volna fel magamat. Tehát, hogy mondanám neki, hogy készüljön, akkor, és főleg az olvasás, filmeket nézni, de nem csak a mostani divatos filmeket, hanem régi nagy filmeket is, igenis, tudjon. Tehát, hogy a maga a színház történet, minden, tehát, hogy kell hozzá tudni, tanulni, és megkeresni azokat az anyagokat, aminél ő neki sug az ösztön. Tehát, ami nem én kívülről ránézik azt, hogy neked mi való, hanem érezze meg ő is, hogy ő szerinte neki mi való. És olyan anyagokat keresni. És nem mit tudom én feltétlenül Gertrudis szövegét mondani egy törékeny kicsi lánynak, hanem keresse meg az neki mi való. De, hát és azt mesélnék arról, hogy milyen hihetetlen teherbírás, és tehát ha nem lehet fát vágni a hátán, akkor nem kell színésznek lenni. Ha nincs benne elég alázat, nem kell színésznek lenni. Tehát, hogy próbálnám felvilágosítani arról, hogy ez a pálya miről fog szólni, mennyire, ha igazán színész akar. Valami show műsorban jobbra-bar, meg jönnek-mennek a celebek, de az nem a pálya, az nem a színészet. Ha oda készülődik, akkor menjen oda, de akkor tőlem ne kérjen tanácsot.
Tehát a sikerért magáért ne tegye.
Nem, semmiképpen. Tehát az, hogy azért, hogy sikerem legyen, azért legyen szép a jelmezem, azért, hogy sikerem legyen. Szóval nem, mindig lázasan és örjöngve kell tudni szeretni a színházat. És az a hajtóerő, amivel az ember alá megy, és megadja magát, és tehát hajlandó dolgokra, ami nem jó neki, vagy terhes, vagy megterelő, vagy munka van benne, munka kell, hogy legyen benne. Az mindent ki kell bírni a színházért.